Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelke áradjon gazdagon közöttünk e barongós novemberi reggelen. Hisszük, hogy az ő fénye elűzi a belső homályt a mi életünkből. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 163. éneket. A 163. ének így kezdődik. Te rólad zengd dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint írva található a Józsué könyvének első részében, az első verstől kezdődően. A Józsué könyvéből az első rész, első 11 versét olvasom. És történt Mózesnek, az Úr szolgájának halála után, így szólt az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának, mondván: Mózes, az én szolgám, meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép, arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kitteusoknak egész földje és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Légy bátor és erős, mert te teszed majd a népet annak a földnek örökösévé, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom azt. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te száttól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon, és akkor boldogulsz. Avagy nem parancsoltam-e meg néked, légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Parancsolt azért Józsué a nép elöljáróinak mondván, menjetek át a táboron, és parancsoljátok meg a népnek mondván, készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnap múlva átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, amelyet az Úr, a ti Istenetek ad néktek birtokul. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és okasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 392-es ének első 4 versét. A 392-es ének első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják.
Segedelméket nem is tettől várják.
Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy hitvalló elődeinkkel együtt énekelhetjük, vallhatjuk azt a nagy felismerést, hogy nincsen rajtad kívül maradandó segítségünk. Nem csak a hétköznapok küzdő terén van szükségünk a te segítségedre, erődre, felülről jövő tanácsodra és vezetésedre, hanem nagy szükségünk van a te segítségedre, ami lelkünk megváltása ügyében. Mert valóban nincsen Isten nélkül sem földi segítség, sem üdvösség. Istenünk, köszönjük, hogy te életünk teljességére odafigyelsz. Ezt köszönjük, hogy nem csak a mindennapi kenyeret rendeled ki nekünk, szorgos munkánkat megáldva, hanem rendszeresen ki akarod rendelni a lélek táplálékát is. Köszönjük hálaadásra, hogy ezt teszed ma is. Amikor egybe tereltél minket, mikor nem engedtél ezen a borongós, esős, novemberi, kora reggelen tovább nyújtózkodni vagy pihenni, és elvezettél minket oda, ahol a te néped örömmel gyűl köréd azért, hogy ismét átvegye a mennyei javakat. Istenünk, mi futottunk eleget ezen a héten földi javakért. És nagyon jól tapasztaljuk újra és újra, hogy azok csak a túléléshez jók. Mert lelkünket nem tudja ez a világ megelégíteni. Szívünk békességével nem tud ez a világ törődni. Ezért köszönjük, hogy te törődsz egész létünkkel. Külső és belső életünkkel egyaránt. Köszönjük, hogy adod Jézus vére érdeméért a bűneink bocsánatát. Adod a veled való megbékélés lehetőségét. Adod az egymással és önmagunkkal való kibékülés lehetőségét. Olyan jó Istenünk, ennek a mennyei békességnek és csendnek a birtokába jutni. Amikor lenyugszik a zakatoló szív, amikor a háborgó lélek tengere a te szavadra elcsendesül, kisimul. Köszönjük neked, hogy ezt szeretnéd ma is megtenni velünk. Nem mintha megérdemelnénk, Urunk, hanem azért, mert te nagyon szeretsz minket, minden mi érdemünk nélkül. És köszönjük, hogy ez az érthetetlen, megmagyarázhatatlan atyai szereteted elég nekünk ma is, hogy meggazdagítson, és ismét tovább segítsen a hit küzdőterén a győzelem felé. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, az ige hallgatására, elénekelve a 380. ének első két versét. 380-as ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik. Jézus, igazságom, esdekelve várom áldó szavadat. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 6. versből. Felolvasom az igét a zsidókhoz írt levél 11. részéből, a 6. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ennyi az alapige. Drága testvérek, ez a bizonyára sokunk számára nagyon ismerős bibliai vers a zsidókhoz írt levélből, a 11. részből nagyon közel áll a szívünkhöz a maga mélységes mondani valójával. A Biblia olvasó ember tudja, hogy a zsidókhoz írt levél eme fejezete, a 11. rész felsorol egy csomó olyan ószövetségi hithőst, akik hitáltal nagy dolgokat vittek véghez. Akiknek életében Isten meg tudott mutatkozni az ő hatalmával éppen azáltal, hogy elhitték Isten ígéretét, és rámertek állni Isten szavára. Így említi Ábelt, aki hitáltal vitt becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Így említi Énókot, aki hitáltal vitetett fel az Úrhoz, nem látva halált. Így említi meg Nóét, aki hitáltal épített bárkát, engedelmeskedett Istennek. Említi a zsidók ősatját, Ábrahámot, aki hitáltal engedelmeskedve kiment arról a földről, ahol lakott, és elindult oda, ahova Isten küldte, nem tudva, hogy hova megy, de hitáltal ráállt Isten útmutatására, megmozdult, elkezdett cselekedni Isten szava szerint, és átélt azt a csodát, amit alapigényben ígér Isten, hogy akik őt hittel keresik, Azokat ő megjutalmazza. Megjutalmazza azokat, akik őt hittel keresik. Aztán lehet ott tovább olvasni ezt a 11. részt a zsidókhoz itt levélben, ahol említi Józsefet, említi Mózes és még sok más ószövetségi hithőst, akik hitáltal nagy dolgokat tudtak véghez vinni Isten népe életében, azért, hogy az ő engedelmességük nyomán Isten megvalósíthassa az ő nagy-nagy tervét ennek a népnek az életében. Akár egy-egy egyén életében, akár a nagy közösség életében. Most kérdezhetnénk, hogy mi az a nagy fordulat az üdvtörténet vonalán, ami lehetővé teszi azt, hogy mi mai emberek is a 21. században Isten keresők legyünk. És átéljük mi is Isten ígéretének azt a beteljesedését, mi szerint, ha mi hitáltal keressük Istent, akkor megjutalmaztatunk Istentől. Nyilván az üdvtörténet vonalán a legkiemelkedőbb esemény Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Ezt teszi lehetővé a bukott, bűnbe esett ember számára azt, hogy új életet kezdjen Krisztusban. Hogy Isten keresővé váljon az az ember, aki korábban, mint Ádám és Éva hátat fordítva Istennek, elrejtőztek Isten elől. Vagy ahogyan a tékozó fiú példázata elmeséli, hátat fordítva az ő atyának, kikérve a júst, az örökség ráeső részét, messze földre távozik, és ott mindent eltékozol. Nem csak a vagyonát, hanem már-már az egészségét, az életét is, mert ez a kettő legtöbbször együtt jár. De Isten nem hagyja annyival. Tudjuk, hogy elindult már a bűneset után is az édenkert hűvös alkonyatában megkeresni Ádámot, Évát. Megszólítani, helyre tenni azt, amit ők elrontottak. És Isten már ott megígéri a megváltást, hogy jön az asszony magva, aki a kígyó fejére tapos. Annak a kígyónak a fejére, amelyik a te sarkodat mardossa. Azért, hogy a bűnnek, a kísértőnek, a gonosznak ne legyen ereje fölötte. Igen, nagypénteken Jézus Krisztus halálában elvett Isten tőlünk valamit, amivel nem tudtunk mit kezdeni. A bűneink súlyos terhét, a lelkiismert furdalást, azt a belső gyötrelmet, békétlenséget, hogy jaj, mit tettem? Mert Isten éppen ezzel szembesítette az első bukott emberpárt, hogy mit cselekedtél, avagy szakítottál a tiltott fáról? Ugyanezt a kérdést teszi fel az első testvérgyilkosnak, Kainnak. Mit cselekedtél? Hát a te testvérednek, Ábelnek a vére hozzám kiállt a földről. Mit cselekedtél? Most látjuk, érzékeljük mi is, hogy amikor kiesünk az Isten szeretetéből, amikor valahogy úgy teszünk, mint a kicsi gyermek, hogy elbújik a szülő figyelő tekintete elő, azért, hogy valami kis csint elkövessen. Most így járunk mi is sokszor, amikor Istentől távol esünk, amikor hátat fordítunk neki, amikor nem akarjuk meghallani az ő bölcs tanácsát, amivel óvná törékeny életünket. Igen, Jézus Krisztus kereszthalálában, nagypénteken minden bűnünket a keresztfára, az átokfára vitte Jézus. Ahogyan az Ézsaiási profécia több száz évvel azelőtt kijelentette az 53. részben, pedig mi azt hittük, hogy kínosztatik, veretik, és bűneink büntetése volt rajta. Ez egy utólagos, nagy felismerés, hogy igen, az én bűnöm büntetése is rajta volt. Mindezt elveszi a nagypénteki Krisztus azért, hogy húsvétkor az ő győzelmével ajándékozzon meg minket. Igen, akkor adja ide nekünk azt a békességet, ami megszülethet a bukott ember és Isten között. Ugyanakkor ez a békesség kisugározhat emberi kapcsolatainkra is, és meg tudok békülni Isten után fele barátommal és önmagammal is, sőt, még a helyzetemmel, a körülményeimmel is. Tehát az átok erejét megtörte, és helyette áldást parancsol Isten azok életébe, akik őszintén és hittel keresik őt. Ugye tudjuk a húsvéti leírásokból, az evangéliumokból, hogy az asszonyok húsvét hajnalán Jézust keresve mentek a sírhoz. És szó szerint teljesedik be abban a történetben mostani alapigénknek ez az ígérete, hogy Isten megjutalmazta őket, mert Jézust keresték. Mivel jutalmazta meg? A feltámadottal való nagy találkozással. Mint a tanítványokat is. Pétert, Jánost, akik szintén korán reggel Jézust keresve mennek a sírhoz. Igen, az ígéretek így válnak valósággá Isten részéről. És hitáltal tudjuk mi ezeket az Isten ígéreteket birtokba venni. De kérdezhetnénk, honnan a hit? A hit Isten ajándéka. Azt mondja Pál apostol a Róma 10.17-ben, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által, vagy Isten beszédéből, egy más fordítás szerint. Biztos, hogy már ismerős ez a görög szó, hogy logos. Ez az egész isteni kijelentés összességére vonatkozó görög kifejezés az Új Szövetségben. Az Isten mentő szava, üdv üzenete, az a logos. Amikor azt olvassuk a magyar fordítású Bibliánkban, ugye, hogy az ige testé lett, akkor ott ez a kifejezés áll az eredeti görögben. Viszont amikor arról van szó itt a Róma 10.17-ben, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszédéből, itt nem ez a logosz kifejezés szerepe, hanem egy másik görög kifejezés. A réma. És ez nagyon érdekes dolgot jelez. Ez nem a bibliai kijelentés összességére vonatkozik, mint a másik görög szó, a logosz, hanem ez azt jelzi, amikor Isten egy adott pillanatban hozzánk konkrétan szól. Amikor személyessé válik az üzenet, amikor Istennek a szava megakad az ember szívében, mint Ádám szívében a bűneset után, vagy Kain szívében a testvérgyilkosság után. Megakad Istennek ez a szava, és nem enged tovább menni, anélkül, hogy ne rendezném le Istennel az én ügyemet. Hogy mit tettem, hova jutottam, hol bujkálok, miért bujkálok. Mi lett a testvér iránti felelősségemmel? Hogy mondhatott Kain ilyet Isten kérdésére, hogy avagy őrizője vagyok-e az én testvéremnek? Mert hogy az vagyok. Teremtési rend szerint Isten egymásra bízott minket. És az a baj, amikor ebből az isteni rendből kilépünk, akkor bekövetkeznek az ilyen tragédiák is, akár mint Kain testvérgyilkossága. Nos hát, amikor Istennek ez a szava célba ér nálam, amikor megragadja a hallgató szívét, a tiédet és az enyémet, akkor kezd bennünk Istennek ez a szava éltető erővé, kenyérré válni. Ezért mondja Jézus a Máté 4.4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, beszédével, ami az ő szájából származik, és itt is ez a réma görög szó szerepel. Vagyis Isten mindig az adott helyzetre, a konkrét bajra vonatkoztatva szólít meg. Mint a jó orvos, aki nem csak a diagnózist állítja fel, ha jó szakember eltalálva a diagnózist. Tudjuk, hogy nagyon sokszor mellé treppelnek a diagnózissal az orvosok is. Tisztelt a kivételnek, ugye? De ha jól eltalálja egy jó szakember a diagnózist, akkor utána következik a helyes kezelés. A megfelelő gyógyszer fölírása, adagolása, de ez még mindig nem garancia a beteg gyógyulásához. Szükség van arra, hogy a beteg bízzon az orvosában, bízzon abban, hogy amit ő felírt, az nem méreg, hanem az valóban őt gyógyító orvosság, és higgye azt is, hogy az adagolásnál sem tévedett az orvos, és ha előírja azt, hogy napi háromszor étkezés előtt, egy hétig vagy 10 napig szedjed, akkor te azt engedelmesen megteszed a gyógyulás érdekében. Testvérek, mondhatnánk azt, hogy szinte minden otthonban, hajlékban van egy kisebb vagy nagyobb házi patika. Ugye, ha valami baj van hirtelen, egy kicsi láz emelkedés, na hát akkor hamar szedjük el a paracetamolt, vagy más lázcsillapítót. Vagy van egy kis hülés, ami otthoni gyógyszertárból kezelhető, hát akkor tudjuk, hogy mit lehet venni egy köhögésre, vagy egy hülésre. És akkor oda nyúlunk, és azt vesszük be. De ha tévedünk, akkor bajt okozhatunk magunknak. Tehát ez a megfelelő helyzetre, a megfelelő bajra való, megfelelő gyógyszer alkalmazásra. És ehhez kell a hit, az a mozdulat, amivel én magamhoz veszem, azért, hogy végül gyógyulás származzék belőle. Most hát testvéreim, mi volt a nagy probléma a farizeusoknál és írástudóknál? Miért voltak örökké élben Jézussal? Éppen azért, mert noha jól ismerték az írásokat, úgymond a logoszt, az isteni kijelentés teljességét elméleti szinten jól ismerték. Tudták rögtön idézni, hogy hol kell Jézusnak megszületnie, ugye a Heródes udvarában, amikor a napkeleti bölcsek jöttek és keresték a megszületett Jézust, megmondták, hogy Mikeás próféta ekkor és ekkor, itt és itt megjövendőlte. Betlehem kapcsán, ugye, hogy noha kicsiny, mégis belőle származik, aki uralkodni fog. Tudták ők elméletileg az írást, akár annak összességét is tudták idézni. Csak nem vált a saját bajukra alkalmazott, hitáltal megragadott isteni üzenetté, nem vált kenyérré számukra. Nos, ezért maradtak Jézus ellenségei, sőt, ezért tették el végül lávaló Jézust. Ráadásul kegyes bibliai szövegekre hivatkozva. Hogy mondta Kajafás a főpap? Mert meg van írva, jobb nekünk, hogy egy ember vesszen el, mintsem hogy. Egy ember miatt mi mindnyájan elveszítsük a jó pozíciót, a jó bevételi forrást, mert ha ez a Jézus itt ilyen nagy forradalmat csinál, megreformálja ezt az egész egyházi, ceremóniás életet, akkor mi leszünk a nagy vesztesek? Inkább vesszen ő. Most hát ide vezet az, amikor csak ilyen száraz elméleti ismerete van valakinek Istenről, de Isten szava nem válik hitáltal az ő életében konkrét gyógyszerré, vagy éltető kenyérré, azért, hogy megjutalmaztassék attól az Istentől, akit ő hittel keres meg. Hittel keresni Isten. Hogy mondja itt az Ószövetségben olvasott első igében Józsénak Isten? Figyeljük csak meg ezt a leírást, milyen pontos ez. Azt mondja, hogy most, miután Mózes meghalt, menj át ezen a Jordánon, te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Itt jelen időben van. Arra a földre menj át, népeddel együtt, amelyet én adok nekik. Minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam. Ez már múlt idő. Nektek adtam, amiképpen szóltam Mózesnek. Nézzük meg, testvéreim, hogy pontosabban milyen örömhír rejlik ebben. Olyan ez, mint amikor valaki például vásárol egy lakást, egy házat. Elmennek az eladóval, a vevő a közjegyzőhöz, vagy az ügyvédhez, megírják az adásvételi szerződést. Ki is fizeti ott az ügyvéd vagy a közjegyző előtt a vásárló a lakás árát. De ettől még nem került teljesen a lakás birtokába. Mikor lesz teljesen az övé? Mikor kerül a birtokába? Amikor átveszi a kulcsokat is, és beköltözik abba az illető megvásárolt lakásba. Különben hiába henceg, lobogtatva a szerződést, a közjegyzői hitelesített papírt, hogy lakástulajdonos lettem. De ha nem költözik be, nem veszi birtokba, nem fogja élvezni annak áldásait. Nem lesz otthonossá abban a birtokban, úgymond, amit megvásárol. Na most nézzük meg, hogy Isten mit mond itt Józsénak. Azt mondja, menj át népeddel együtt a Jordánon, arra a földre, amit én adok nekik. És minden helyet, amely talpatok érint azon a földön, nektek adtam. Azaz én már eldöntöttem korábban. Mózesnek meg is mondtam. Mózes által nektek is tudomásotokra hoztam, hogy nektek adtam azt a földet, az ígéret földet. De nektek kell azt birtokba vennetek. Ez kell viszont a hit. Elhinni azt, hogy amit Isten ígér, hogy nekünk adta azt a földet, azt mi birtokba is tudjuk venni, és a miénk lesz. Ráadásul azok után emlékszünk, hogy jöttek vissza a kémek, mert kiküldött ugye Mózes 12 kémet. És a visszaérkező 12 kém közül 10 azt mondta, hogy jaj, ne menjünk arra a földre, amit Isten nekünk ígért, mert ott óriások laknak, mi azt nem bírjuk bevenni. Nem tudjuk meghódítani. Csak 2, Józsué és Káleb volt a 12 kém közül, akik hittel reagáltak Isten ígéretére, és azt mondták, de igenis, birtokba tudjuk venni, mert Isten nekünk ígérte azt a földet, és nekünk is fogja adni. Ehhez viszont menj és indulj el, mondja Isten Józsuének. Józsué pedig mondja, parancsba adja a nép elöljárainak, menjetek át a táboron, parancsoljátok meg a népnek. Az isteni parancs így megy lefelé. Józsuén keresztül a népvéneihez, a népvénein keresztül a néphez, készüljetek, készítsetek magatoknak útravalót, mert harmadnapra átmentek ti ezen a Jordánon, hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet, vagyis hogy birtokba vegyétek azt a földet, amit az Úr a ti Istenetek ad nektek birtokul. Isten része az, hogy nekik adja az ígéret földjét. A nép része az, hogy birtokba vegye ezt a földet. Tudjuk, hogy ott a honfoglaláskor még hadakozásra is volt szükség, ahhoz, hogy az ellenálló törzseket legyőzzék, és birtokba vegyék ezt a megígért földet. És hát, miért mondja itt a zsidókhoz itt levél, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Mert hit nélkül nem tudod birtokba venni az Isten örökséget. Hit nélkül nem lesz a tiéd az Isten békessége. Hit nélkül nem lesz a tiéd Isten bocsánata. Hit nélkül nem lesz a tiéd az örök élet. Ezért mondja itt alapigénk, hogy aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, hogy ő meg is cselekedheti azt, amit megígér, és akkor megjutalmaztatik. Mivel jutalmaztatik meg? Azzal az örökséggel, amit birtokba vesz. Most az a baj, testvérek, sokszor hangzik az Isten ígéret, talán tudomásul is vesszük, hogy megtörtént a nagy szerződéskötés Isten és a bukott ember között. Az új szövetség szerződése Krisztus vérével meg is van pecsételve, hivatalosítva van, úgymond. Csak be kellene vonulni abba a birtokba, abba a tulajdonba, amit Isten nekünk adott. Hányszor hallok ilyen választ, amikor szóba jön nagyon mély lelki beszéltéskor, hogy testvér, ha ma éjjel meghalsz, hova még? Van-e üdvösséged? És nem egyszer kapok ilyen választ, hogy nem lehet azt tudni. Hát remélem, de nem biztos. Ugye rögtön érzékeljük, hogy itt árulkodik a hitetlenségről az ilyen válasz. Mert aki nem tud Isten ígéretébe úgy vele kapaszkodni, hogy az valóság, az nem jut ennek a mennyei örökségnek a birtokába. És az ilyen bizonytalan helyzetbe kerül, netán éppen a halálos ágyon is, amikor megkérdezi mellette a búcsúzkodó, hogy testvér, megbocsáttattak bűneid? Testvér, hová még van-e örök életed? A mennybe még? Biztos vagy-e ebben? És akkor hallunk egy csomó bizonytalan választ. Hát nem lehet azt tudni, onnan nem jött vissza senki. Hát remélem, mert azért jártam templomba, meg nem voltam én olyan rossz ember éppen. De érezzük, hogy sántítanak ezek a válaszok. Ezek nem tudnak arról a hitbizonyosságról, amiről Isten az ő népét szeretné meggyőzni. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt hittel keresik, mondjuk most már így kiegészítés, akik őt hittel keresik. És ez az a bizonyosság, testvérek, aminek nyomán egy teljesen új életet lehet kezdeni Krisztusban. És ez a hitben járás csodálatos lehetősége, amihez hozzátartozik a hitvallás, amikor rád kérdeznek, hogy van-e üdvösséged, akkor nem bizonytalankodsz, nem azt mondod, hogy remélem, talán, mert hát megérdemlem, mert jártam templomba is, meg még alakoztam is. Nem, erre tudjuk, hogy hiába hivatkozunk, nem, hanem igenis, ahogy Pál apostol vallja, mikor az élete végére jut, azt mondja, én tudom, kinek hittem, és végezetre eltétetett nekem az örök élet koronája. Miért? Mert ő hitte, megragadta Isten ígéretét, birtokba vette azt az örökséget, amit Isten Jézus vére árán adott neki. Ebből fakadt az az öröme, amit nem lehetett megtörni a Filippi börtönben semmi, után megkorbácsolták kegyetlenül, és kalodába szorították kezét, lábát, Silással, ugye a társával együtt ugyanezt csinálták, és ők éjfélkor elkezdenek dicsőénekeket énekelni Istennek. Ilyen kegyetlen külső körülmények között is. Mert ő tudta, hogy kinek hitt. És tudta, hogy az örök élet koronája el van téve, és ez bizonyos dolog, ebből senki őt ki nem mozdíthatja. És ez a baj a mai kereszténységünknek, testvérek, hogy ez a fajta rendíthetetlen hitbizonyosság sokszor hiányzik, tele vagyunk bizonytalankodással, sóhajtozunk, nem tudunk erőteljes, dinamikus keresztény életet élni, hogy az másokat is megragadjon, jó értelemben úgymond megfertőzzön, azért, hogy végül is együtt örüljünk annak a mennyei jutalomnak, ami már most itt a földi életünkben is előlegül a kezünkben lehet, hitáltal megragadhatjuk, és már is egy más minőségű, Istennek kedves életet élhetünk, mert azt mondja, hogy lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül, lehetetlen Istennek kedves életet élni hit nélkül. Bárcsak tudna a mi bizalmunk, a mi hitünk Istenbe, Krisztus által ilyen erőteljessé növekedni, hogy a megjutalmazás örömével tudjunk tovább menni, úgy, mint Isten gazdag gyermekei. Amen. Gyertek, testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Az előbb megkezdett 380-as ének harmadik versét énekeljük. A 380-as ének harmadik verse így kezdődik. Jézus, üdvösségem, te vagy földön, égen, örök örömem. imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadásra, hogy nem csak a te ószövetségi választott népedet akartad megajándékozni egy földi örökséggel az ígéret földjébe, hanem te meg akarod mindenkori választott népedet ajándékozni egy olyan mennyei örökséggel, amit senki és semmi el nem tud venni a te népedtől. Semmiféle földi hatalmasság, erősség nem tud megfosztani minket ettől az örökségtől. Még a halál sem tudja kiragadni a mi szívünkből ezt az örökséget. Köszönjük, hogy ennek birtokában mehetünk mi életünk vége felé, a mennyei cél felé. És köszönjük, hogy éppen ennek a mennyei örökségnek a biztos birtoklása adhat nekünk egy szilárd tartást, egy olyan megfellebbezhetetlen hitvallást, ami szívünkbe és ajkunkra, ami meggyőző erővel hat másokra is. Köszönjük Istenünk, hogy te ilyen rendíthetetlenné, sziklaszilárdá akarod acélozni a mi hitünket. Mert látod, sokszor bizonytalan, sokszor töredező, sokszor nem tud mit kezdeni a te csodálatos, nagy ígéreteiddel, és éppen ezért nem élünk át nagy csodákat a veled járás közben. Pedig a te ószövetségi választott néped is nagy csodák sorozatát élte meg, amikor tudott hittel lépni a te szavadra. Mikor el tudott indulni a veres tenger felé, te megnyitottad előttük, és utta változtattad annak medrét. Vagy amikor Józsué engedelmeskedve népével együtt megindult a Jordán felé, akkor azt is ketté választottad, hogy átmehessenek száraz lábbal az ígéret földjére. Istenünk, ad nekünk a hitnek ezeket a bátor lépéseit, azért, hogy merjünk úgy lépni, ahogyan te kívánod, te kéred tőlünk, utána átélve a megjutalmaztatásnak felejthetetlen élményét. Hadd bízzuk rád, Urunk, mindazokat, akik hitben még gyengék, akik még nem tudtak eljutni a hit teljes bizonyosságára. Könyörű gyermekeinken, fiatalokon, utánunk jövő nemzedékek tagjain, hogy ők is megismerjék a te hatalmadat, és teljes bizalmukat beléd vetve el tudják fogadni a mennyei örökséget, birtokba vegyék azt, és ebből éljenek boldog, békés, örömteli, tiszta és szent, neked kedves életet. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a gyászolókat, légy irgalmas hozzájuk, gyógyító szereteteddel, gondolj rájuk, látogasd meg őket, a kórházban levőket is, műtét előtt állókat is. Hisszük, Urunk, hogy a te kegyelmedből nem engedsz kiesni senkit, aki benned bízik. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mint emlékszünk, az elmúlt hónap folyamán a kárpátaljai Bereg Kampnak nevezett ifjúsági és felnőttek részére működtetett ilyen keresztény konferencia központ újra építésére gyűjtöttünk, mert leégett annak a fedele. 2630 lej gyűlt össze erre a célra. Köszönjük ezeket a külön adományokat a kárpátaljai nagy gonddal küszködő testvéreink megsegítésére. Most visszatérünk a múlt hónap első vasárnapján elkezdett gyűjtéshez. Ebben a hónapban a százfenesi új templom további építésére fogadunk egy külön adományokat. Elakadtak nagy pénzhiány miatt, és minden gyülekezetet fölkérnek Erdélyben, hogy segítsük a százfenesi új templom további építését. Szeretettel hirdetem, hogy november 18 és 20-a között a gyalui gongvillában újra megszervezzük a hitmélyítő csendes napokat. Lehet még jelentkezni jövő vasárnapig erre az alkalomra. Még vannak helyek. Nagyon gazdag program kínálkozik a Bulgária telepi honlapon és Facebook oldalon is. A részletes program elérhető. Ugyancsak áldott rendezvény elé néz a gyülekezetünk. November 21 és 25 között advent nagyhetén evangelizációs hét lesz gyülekezetünkben. Hétfő estétől kezdődően minden esti evangelizációs Isten tiszteleten egy magyarországi lelkipásztor testvérünk fogja hirdetni Isten igéjét. És mivel letelt már 3 év a legutóbbi esperesi vizitáció óta, újra bejelentették, hogy esperesi látogatás lesz a gyülekezetünkben, mégpedig a holnapi napon. Ez azt jelenti, hogy holnap délelőtt 11-re érkezik a bizottság, és délután 5-kor lesz presbiteri gyűlés, amire várjuk a presbiter testvéreket. A meghívókat meg fogják kapni itt írásban most a gondnok testvérünktől, és holnap este 6 órakor istentisztettel zárul ez az esperesi vizitációs nap, és erre a záró istentiszteletre minden érdeklődő testvér szeretettel várunk. Jöjjünk el holnap este 6-ra erre az alkalomra. Azzal vigasztalt engem az esperes úr, hogy Nebusú János, bátyám, több vizitációt már nem kell nálad végezzünk, mert nem sokára mély nyugdíjba. Nos, testvérek, még van egy hirdetnivalom. Életének 90. évében csendesen elaludt, szó szerint este még aktív volt, és reggel nem kelt fel, elaludt csendesen az örökké valóságba. Szalai József testvérünk, Jóska bácsi életének 90. évében Arad utcai lakos volt, a 23 szám alatt lakott. A temetése kedden 14 órakor lesz a házongári temetőben. Isten lelke vigasztalja a gyászoló családot. Testvérek, most énekeljük a 425-ös ének első két versét. 425-ös ének első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Gyermeki nagy hitet
Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvéreim, áldásra várva énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét. Te benned bíztunk, elejük. Ennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.